Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Hölgyeim és uraim, a vendégem Novák Ferenc, aki titulusát tekintve társanevelésben, mert a nevelési tanácsadó kifejezést elkerültük, mert hogy az ilyen ijesztő. Üdvözlöm!
Jó napot, Novák Ferenc vagyok, én is mindenkit köszöntök.
Miért fontos az, hogy a tanár mellett legyen valaki, aki társ a nevelésben? Van a szülő, van a tanár, és akkor van ön, egy harmadik szereplő.
Igen, először pontosítanám, hogy én nem csak a tanár mellett vagyok társ a nevelésben, hanem a szülő mellett is. Közel 20 000-en követnek jelenleg szülők, és ezt bővítem azért, hogy ne csak a tanároknak adjak gyakorlatias megoldásokat, hanem a szülőknek is. Nem csak agresszió témában, hanem másban is, bár most ez a témánk. És azért van szükség rá, mert az oktatásban, az egyetemi oktatásban, főiskolai oktatásban, a tanári karokon azért ez a dolog nem teljesen van kibontva, hogy így mondjam.
A mai témánk az iskolai agresszió, az, hogy a gyermekben mi zajlik le, az, hogy a szülő hogyan veheti észre, aztán hogyan segíthet. A másik témánk pedig a bullying lesz, ami szintén egy nagyon fontos és egész évben érzékelhető jelenség. Menjünk rá akkor most az iskolai agresszióra. Milyen formái vannak, hol lehető fel az iskolai agresszió? Van ez mindenütt? Mi zajlik le a gyerekben, amikor iskolai agresszió éri?
Hát először is egyedül érzi magát, nagyon gyakran szégyen érzete van, mert hogy nem tudja kezelni a helyzetet, ugye ez egy ilyen frusztráció, amikor nem tudja, hogy egyáltalán szóljon valakinek, ne szóljon, ha szól, akkor ciki, ha szól, akkor még több retorzió éri a gyerekek oldaláról akár. Úgyhogy nagyon szorult helyzetben vannak, és vannak indikátorok, tehát olyan jelek, ami miatt a szülőnek vagy a pedagógusnak ki kéne nyúlni a gyerek felé, és megtudni, hogy érte valami ilyesmi. Igazából ez egyébként nem csak a szelíd gyerek védelmében fontos, hanem furcsán fog hangozni a számból, de az agresszív gyerek védelmében is, mert ha ő tovább folytatja ezt a működését, akkor később a társadalom eléggé, hogy mondjam, keményen lesaphat rá.
Jaj, nem, és igen, ebből tud tanulni, hogyha ő már időben el van csípve ez a viselkedésforma, gondolom.
Ezt nem értettem.
Abból tud tanulni, hogyha időben elcsípik ezt a viselkedést.
Pontosan, valamint az agresszió mögött nagyon egyszerű dolgok vannak. Igazából az, aki agresszív, az már elveszítette az önbecsülését. Azt gondolják, hogy ez nem így van, mert hogy mekkora dinnyékkel tud a hón alatt menni egy erős ember, de az csak kivagyiság. És pontosan az van, hogyha helyreállítanánk az önbecsülését egy igazán agresszív embernek, akkor abba hagyná az agressziót.
Erre egyébként lehet fókuszálni? Tehát, hogy ezeket ki lehet szűrni, ezeket a gyerekeket? Akár az iskolai agresszió ilyen formában megszüntethető? De itt most közben felteszem a kérdést, hogy meg kell leszüntetni minden formáját az iskolai agressziónak, vagy kell-e, ez nagyon kegyetlenül hangzik, de kell-e az egy gyereknek, hogy ezt is megtapasztalja, mert az élet aztán mindenfélét felkínál.
Igen, értem, hogy mire gondol, hogy ugye az agressziónak bizonyos mértékig szerepe van az érvényesülésben később. Azért az inkább, hogy mondjam, a sportra érvényes, vagy az egészséges üzleti működésre, ahol egy minimális nyomulásra szükség van. Én ezeket persze tudom, hogy agressziónak nevezik, de ezeket nem tekintem ugye kifejezetten ebben az én definícióim szerinti agressziónak. És tehát, hogy mindenképpen fel kellene lépni ez ellen, mert ez rengeteg gyereknek megkeseríti az életét, de most már az elmúlt években tapasztaltuk azt is, hogy akár pedagógusoknak mennek neki. A győri példát már nem is említem, ahol ennél még komolyabbra fordult a sor.
Garancia az, hogy egy olyan gyerek, aki iskolai agresszió áldozatába válik, deficittel indul a munkavilágába, vagy egyáltalán felnőtt életet deficittel kezdi el?
Nem gondolom, hogy mindenképpen hátránynak kell lennie, tehát ezeket ki lehet futtatni, ezeket pedagógusok vagy más szakemberek tudják kezelni, ő maga is, tehát azért én sok embert ismerek, aki volt áldozata ilyesminek, de egyszerűen csak felnőtt, rájött, hogy ő mennyit ér, és mindezeket úgymond törölni tudta, tehát úgy legalábbis mint ható tényezőket tudta törölni.
Önnek a szerepe nem a felnőtté válásban van, hanem egyáltalán a kamaszoknál, vagy az iskoláskorúaknál az agresszió feltérképezésében, vagy az elfolytás? Az elfolytás, azt gondolom, nem jó nem. Szó. A megoldás lenne a jó szó.
Amivel én foglalkozom a pedagógusok oldalán, mert ugye a szülők oldalán teljesen másról van szó, az, hogy elmegyek az iskolákba, és tanári karnak tartok általában egy körülbelül egy napos képzést. És ez a...
Mivel kezdi a képzést?
Azzal, hogy egyáltalán az agresszív gyerek fejében mi van. Tehát azt bemutatom, hogy hogyan jut el oda valaki, hogy agresszív legyen, és hogy ugyanazon a vonalon vissza is lehet őt vinni, amely vonalon oda lejutott. És így helyre lehet állítani egy agresszív gyerek önbecsülését, és megszűnik ez a dolog.
Ugyanide. Ez a képzés interaktív? Feltesz kéréseket a tanároknak?
Természetesen, tehát ez ott teljesen kommunikatív környezetben zajlik, ők is kérdezhetnek közben, azokat megválaszolom, és természetesen nem rágok mindent a szájukba, hanem hagyom, hogy egy kicsit gondolkozzanak.
Mit lát? Nem kérek számokat, százalékokat, de nagy többségében a mai tanártársadalom kapacitálható-e, képes-e a jelenlegi terhek viselése mellett, és itt most mindenféle, akár társadalmi terhek, akár a feladatok, amik elnyomhatják őket, képesek-e ezek mellett jól figyelni egy diákra? Hogy látja a mai magyar tanártársadalom állapotát?
Úgyhogy ha objektív akarok lenni, akkor ezek mellett az óraszámok mellett lehetetlen, és ők is, és én is tehát teljes mértékben idealizmus mutatunk, hogyha ezzel a témával foglalkozunk, mert idejük nincsen rá. A legenyhébb technológia, amivel nagyon gyorsan vissza lehet állítani például egy agresszív gyerek önbecsülését, az is minimum 45 perc személyes foglalkozással indul.
Egy agresszív gyerekkel?
Egy agresszív gyerekkel, de egyébként nem kell mindenkivel megcsinálni, mert egy osztályban körülbelül egy ilyen gyerek van, és két másik a holdudvarában, és hogyha őket kezelni tudja valaki, helyreállítani az ő tisztességüket, akkor igazából megszüntette a problémát, de ez a 45 perc a probléma a tanárnak.
Igen. Ez törvényszerű, hogy minden osztályban van egy alfa hím, vagy alfa girl, nem tudom?
Nem, egyáltalán nem.
Tényleg egyébként ez általában fiúkra vagy lányokra vonatkozik?
Hát vegyük
akkor külön, ha kell.
A fizikai agresszió az jellemzően inkább a férfi társakra, vagy hát gyermek férfi, hát fiúkra vonatkozik. A másik oldal, a bullying, az inkább az a hetszelési rész, az meg inkább a hölgyekre, a lányokra jellemző.
Azért, mert a verbális képességeik jobbak?
Hát nem tudom, hogy valószínűleg a lányok nem a fizikai erőkkel akarnak kitűnni, egyébként sem, tehát ez rájuk nem jellemző, és a másik, hogy viszont nagyon jó fejben, nem mint hogyha most ebben tehát nem nemek között nem lehet különbséget tenni ebben, de a hölgyek, egy kis tanítványom mondta egyszer, hogy a lányok azok pattogtatják a szót, és egész nap képesek pattogtatni a szót. Ez a bullyingra értette egyébként, csak megvettem ezt a kifejezést tőle. És a srácok azok lerendezik akár ugye egy-két ütéssel, és nagyon érdekes, de mondjuk kisebb korban, tehát 8 éves korban akár már barátként mászkálnak a következő szünetben. Tehát nagyon érdekesen tud ez működni.
Egyébként tényleg igen.
De a lányok azok képesek hónapokig, évekig kitartóan heccelni a másikat.
Hát sőt, tehát most nem mossuk össze a kettőt, mert akkor a bullyingról egy pár perc múlva külön beszélünk, de sőt azt akartam mondani, hogy a bullying következménye ugye sokszor öngyilkosság is, vagy öngyilkossági kísérlet. De akkor vissza az iskolai agresszióra, ez egyébként körülbelül hány éves korra tehető az, ami mondjuk már számottevő, vagy ami már ilyen fontosabb, nagyobb súllyal bír egy gyerek életében és a fejlődésében?
Hát úgy mondanám, hogy nagyon nehéz már 12 éves kor után, tehát irtozatosan nagy energiát követel a szülőtől vagy a pedagógustól, hogy helyreállítsa egy gyerek viselkedését, ha ő 12 évesen már jellemzően agresszív. A jellemzően azt jelenti, hogy nem egy évben egyszer kiborul és csinál valami butaságot, hanem szinte folyamatosan agresszív. Kiskorban nagyon jól kezelhető, de azért az elszenvedő oldalán azt kell, hogy mondjam, hogy ez 6-7 évesen is komoly probléma. Tehát én olyan gyereknek is segítettem már agresszív oldalon, mind a két oldalon segítek, tehát a szeli gyereknek abban, hogy hogyan védje ki a dolgokat, és nem fizikai technikával, hanem nevelési megoldásokkal.
Mondd egy példát?
Mondok-e?
Valamit rávilágít valamire?
Igen, mondok.
Egy olyan mondatot a gyerek, hogy a másik elteszi a kezét a zsebébe, vagy mi lesz?
Tehát, hogy a szeli gyerekkel mi történik, és hogy mit kell csinálni?
Azt mondja, hogy nevelési technikával, tehát az elszenvedő gyerek mondjuk verbálisan tud egy olyan csapást mérni, hogy a másik, aki fizikai erővel bír, az mondjuk kapitulál?
Azt csináljuk, hogy ha szelíd gyerek oldaláról beszélünk, mert az agresszív gyerek teljesen más, akkor a szelíd gyerekkel átvesszük azokat a jellemző helyzeteket, amikor ő bajba kerül. A szülők néha azt hiszik, hogy ez végtelen sok. Nem. Ez általában 2, maximum 3 féle jellemző helyzet, ahogy a szelíd gyerek bajba kerül. Erre kidolgozunk számára akciómondatokat, tehát hogy mit mondjon akkor, amikor ilyen helyzetekbe kerül, ez az egyik, de ez a kevésbé...
Mondjon egy példát a kedvemért.
Ez a kevésbé fontos. Hát amikor, amikor az egyik szelíd gyerekemnek, azt már, mint hogy akitnek segítettem, kitűnő tanuló volt, és jellemzően azt történt, hogy oda ment hozzá valaki, ugyanaz a gyerek az osztályból, és azt mondta, hogy én jobb tanuló vagyok, mint te. Erre az a gyerek azt mondta rá, hogy nem is. Ez már elég alkalom volt arra, hogy megkapja a pofonját, és ez minden nap megtörtént, és a szülő azzal fordult hozzám, hogy csináljunk már valamit. És akkor ennek a gyereknek csak megadtam a mondatot, hogy mi az a mondat, amit erre kell mondani, de nem a mondat a lényeg, hanem a hozzá kapcsolódó emóció sokkal fontosabb, hogy milyen érzelmi szinten adja át ő ezt annak az agresszív gyereknek. A mondat egyébként itt elárulhatom, nem egy nagy dolog, és minden helyzetre külön ki kell dolgozni az adott mondatokat. Annyi volt, hogy de hiszen ez nagyszerű. Viszont ehhez még az jött, és most hozzáteszem a tónust, de hiszen ez nagyszerű, tehát hogy ezt a lelkesedéssel kell mondani. Lehetetlen, hogy pofont kapjon, amikor ezt így válaszol. És körülbelül háromféle mondatot dolgoztunk ki, háromféle emóciót, nem csak lelkesedés, hanem más emóciók is vannak, például agresszió ellen, az unalom is egy olyan agresszió, vagy bocsánat, az unalom is egy olyan válasz, érzelem, ami alkalmas arra, hogy kivédje, mert azt mondja, hogy jaj, ne már. És ez szintén alkalmas lehet, de a lelkesedés az, ami totálisan kivédi.
Az egy ilyen sok hatás, igaz a másikban?
Nem tud vele mit kezdeni, nem erre számít. Az agresszív gyerek reakcióra számít. Olyan, ami a reakció, az düh. Tehát amire ő számít, az egy düh vagy apátia, tehát hogy még lejjebb menjünk. És hogyha nem a megfelelő emóciót kapja meg, akkor nem tud vele mit kezdeni. Úgyhogy körülbelül ilyenféle megoldások vannak, és egy ilyen szelíd gyereknek a kiképzése erre, hogy hogyan védjék ki a jellemzően agresszív helyzeteket, ez maximum, az említett esetben ez fél óra volt az én részemről, és a szülőket megkértem, hogy további 6 héten keresztül 20 percet foglalkozzanak egy héten a gyerekkel, és szeptember óta nem kapott pofont, ennek most már egy éve.
Ez sikertörténet. Egyébként hogy érzi a... Miután a gyerekek viszonylag korán megkapják az első okostelefonjukat, ugye most már az online közösségüket elég hamar elkezdik építeni, van ez a virtuális világ körülöttük, ez is biztos, hogy ront a helyzeten, de hogyan látja, hogy az elmúlt években merre indult el az iskolai agresszió? Én tudom, én emlékszem a saját gyerekkoromra, ott tényleg az volt, hogy ott lerendeztük tényleg egy-egy pofonnal, ott még nem volt szó. De hogy maga ez az online jelenlét, az, hogy rengeteg az információ, amit már mi felnőttek se tudunk mindig feldolgozni, de ezt a gyerek hogyan tudja feldolgozni, az iszonyatosan zavart, zajt csinál az agyban. Az például hogyan hat ki az iskolai agressziók számára akár, vagy minőségére?
Ha akár ezeket a távoli oktatásokat, ha megnézzük a közelmúltban, ugye majdnem egy évet voltak online oktatásban a gyerekek, de lehet, hogy tévedek is többet. Ez mind-mind nagyon negatívan hatott. Miért? Mert alapvetően, akivel jó kommunikációban vagyunk, azzal nehéz agresszívnek lenni. Tehát akivel napi haverságban, barátságban tudunk lenni. A gyerekek távol voltak egy évig egymástól. Azt se tudták, hogy hogyan fogjanak neki újra, amikor személyesen találkoztak. Tehát ez megnövelte a problémák mennyiségét. A másik dolog még, amikor nem találkozunk személyesen, akkor nem tudunk segíteni egymásnak. És a segítség megint egy olyan, ez egy ilyen alapvető dolog, hogyha valakinek tudok segíteni, akkor miért ártanék neki? Ezért is veszélyes egyébként, amikor a szülők visszautasítják a segítséget kisgyermekkorban, mondván, hogy azzal több kárt okoz a gyerek, mint amennyi hasznot hajt otthon.
Mire gondol?
Arra, hogy mármint a gyerekkorban?
Igen, hogy több kárt okoz.
Igen, hát amikor a szülő kiveszi a seprűt a gyerek kezéből, hogy nehogy leverjen valamit.
Ja, értem.
Ez a háztartási kis apróságok, csak hogy gyakorlatilag elintézhető, hogy 2 és 3 éves kor között annyiszor ne engedjük segíteni a gyereket, hogy végül leszokik a segítségről. Aztán fordul hozzám a szülő, 7 éves a gyerek, és azzal jön, hogy nem érti, hogy miért nem segít ez a gyerek.
De érdekes. Térjünk rá akkor a bullyingra, ami szintén egy nagyon fontos iskolai agresszió ez is, csak ez ugye verbális agresszió, és legalább olyan veszélyes, hiszen ez a lassan csepegtetett agresszió. Itt mit tapasztal? Erre milyen módszerek vannak? Milyen okok kellenek ahhoz, hogy valakit elkezdjenek online támadni? És ha már ez megtörténik, akkor milyen módszerek vannak arra, mint ahogy az előbb említett egyet, de hiszen egy nagyszerű mondattal, hogy ezt online is ki tudja védeni?
Igen. hogy online is. Na hát először nézzük azt, hogy, hogy alapvetően a heccelés az az elfogadás hiánya miatt van. Tehát minden heccelés mögött meg lehet találni azt, hogy a gyerekek nem fogadják el a másikat olyannak, amilyen. Vékonynak, alacsonynak, kövérnek, magasnak, gazdagnak, szegénynek, és még sorolhatnám ezt. Ha tulajdonképpen bármilyen technika, amivel az elfogadást tudom növelni a gyerekeknél, tehát hogy a másik egyszerűen csak más, mint én, egy másik személy, más körülményekkel, más testi adottságokkal, ha ezt tudom növelni, akkor csökken a bullying, hiszen a szóbeli heccelésben mindig megtalálhatjuk ezeket a különbségtételeket, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, vagy anyukád ilyen, apukád ilyen, hogy ez kivétel nélkül benne van a szóbeli heccelésben. Tehát, hogyha ezt az elfogadást növelem, akkor csökkentem a bullyingot. Erre egyébként nagyon jó akár csoportos technikák is léteznek, tehát az előzőt, amit ott meséltem, egy ilyen sztorit, egy szelíd gyerekről, az egy kifejezetten két irányú dolog egy gyerekkel. De akár osztályszinten meg lehet csinálni, hogy növelem az elfogadást a gyerekek között. Ehhez először az én nézőpontom szerint a szabálytiszteletet kell helyreállítani, mert utána tudok nekik szabályokat tanítani. A szabálytisztelet helyreállítása, az miért van arra szükség? Mert gyakorlatilag 3 éves korra már sárossá válnak a kicsik, amit ez viccesen hangzik. És hogyha valaki sáros, akkor egyre több hibát fog elkövetni utána. Egyre több és többet. Hogyha meg tudna szabadulni ettől a lelki tehertől, ami egyszerű, csak annyit mondan a szülő, hogy van valami, amit elmondanál nekem, ami ciki neked, és úgy gondolod, hogy nekem ez nem esne jól. Megígérem, hogy ha elmondod, semmi bajod nem lesz, nem leszek szomorú, ideges, és nem is büntetlek meg. Ha ennyit megcsinálnánk egy 3 éves gyerekkel, hogy fél évente, a gyerek mindig elmondaná, hogy hát igen, tudod, ezt csináltam, azt csináltam, ezt akár fönn lehet tartani tinédzser korig, és a gyerekek meg tudnának szabadulni ettől. Na most mivel nem így történik, ezért körülbelül 6 éves korra kialakul, hogy a szabályok ellenem vannak, hiszen minden szabály szegésért megbüntették. Na ez az, amit helyre kell állítani. Egyébként van erre egy óravázlatom, körülbelül 3-4 óra, és pikpak az egész csoportnál helyre jön a szabálytisztelet, és utána lehet emberi viselkedés, egymással való viselkedési szabályokat tanítani. Odáig fölösleges, hiszen a szabályok ellenik vannak.
Az az alap minden a szabályoknak a megismerése.
Így van. Amikor megértik, hogy a szabályok nem csak, hogy a szabályok nem büntetésre vannak, hanem másokért és értem is. Ezt az egyszerű dolgot kell megérteni a gyerekeknek.
Konklúzióként egy picit beszéljünk arról, hogy mind az iskolai agresszió, mind pedig a bullying esetében. Egyrészt hogyan vehető észre, mert szóba kerül itt a szégyenérzet, mind a két esetben. A szégyenérzet miatt viszont nem kommunikál egy gyerek, és nem mondja el azoknak, akik esetleg ebben tudnak segíteni neki. Hogyan lehet észrevenni ezt a másik oldalon, a szülő vagy a tanár oldalán? Mit javasol nekik? Milyen technikák vannak arra, hogy figyeljenek, és hogy elcsípjenek egy-egy olyan mondatot, amiből kiderül az igazság?
Igen, hát kezdjük a szülő oldalán. Tehát a szülőnek egy jellemző változást kell észrevennie. Tehát ez nem úgy történik, hogy egyszerűen csak így alakul, hanem ilyen ugrásokban, mint a kvantumok szerint, tehát nagyobb etapokban, ugrásokban jön létre, hogy látszik, hogy valami mára más, mint tegnap volt. A gyerek hirtelen kevesebbet beszél, vagy túl sokat beszél, de félre magyar, mindenféle más témákról, mint amik fontosak. Tehát néha még ez is megtörténhet, de általában inkább kommunikációs visszahúzás van, elcsöndesülés van, és a gyerek nem néz a szemedbe. Tehát ez nagyon jellemző. És hogyha beszélsz vele, akkor mindig elnéz. Jó, persze olyan van, hogy az ember úgy beszél valaki, vagy gondolkozik közben, és ezért nem néz rá, de itt nem erről beszélek. Uh-huh. Nagyon gyakran ingerült lesz a gyerek, tehát furcsa, hogy az történt vele, hogy bántották, de ő maga ingerülten reagál, mert nem szeretné, hogy a kommunikációt folytassák vele, mert még akkor végül kihutyognál, hogy mi történt vele. Tehát ez is előfordulhat. Nagyon sokféle jellemző van, ami egy riportban nem fér el. De a szülő igenis tapasztalja ezeket a változásokat, és a legnagyobb hiba, amikor erre úgy reagál, hogy nem tudom, mi a fene ütött beléd, hogy mi történt, hogy így, meg így, meg így. Hát pont ez a probléma, hogy a gyerek nem tud beszélni éppen hozzá, úgyhogy nagyon türelem, fordítva kellene. Kicsim, történt valami? Nyugodtan elmondhatod nekem, és mindig biztosítani kell egy kis gyereket arról, hogy nem éri retorzió, hogyha elmondja. A pedagógus oldalán ott általában a csoportviszonyokból derül ki, tehát azt látja, hogy valakik nagyon összetartanak, és nem pozitív irányban, tehát látszik, hogy létrejöttek a klikkek, és hogy a klikkek között van valamiféle egyetértés, mármint abban, hogy mi vagyunk a jók, ők meg a rosszak, tehát ott nagyon könnyen kiderül. Ott is egyébként a személyesen is rájöhet, hogy mármint rájöhet arra is, hogy személyesen egy gyerekkel van a nehézség, vagy még egyel, akár az agresszív oldalon, akár a szelíd oldalon, de a pedagógusnak, hogy mondjam, tényleg nincs ma erre ideje. Tehát annyira túl van terhelve, talán egy tanár embertől ez egy furcsa hangzik. A tananyagnak a 70%-át úgy kisöpörném az iskolákból, ahogy van.
Egy záromodat erejéig még mondja el, milyen az ideális tinédzser osztály?
Olyan, hogy kommunikációban vannak egymással, a tanár felé bátran nyíltan beszélnek, egymással is viszonylag jó az átjárás, tehát hogy a klikkek nincsenek, vagy nagyon jó az átjárás közöttük, tehát a klikkek között és az emberek között megvan a beszéd. A klikken most itt nem feltétlenül negatívat értek, hanem egyszerűen csak csoportot értek, és az ilyen gyerekek azok általában nagyon aktívak, tehát terveik vannak, cselekszenek, jó célok irányában is tesznek, és néha elkövetnek egy-egy stiklit, akkor azt mondják, hogy hát ez én voltam.
Novák Ferenc, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Novák Ferenccel beszélgettem, nevelési tanácsadóval, a gyereknevelés.hu szerkesztőjével. A szerkesztőtársam Némedi Kincső nevében is köszönöm a figyelmet, vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Egészségkód című magazinunkat hallották. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.